Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban még a nehéz üzenetek kommunikációjával foglalkozunk, bár azért hozzáteszem, hogy a mostani beszélgetésben egy picit visszakacsintunk a tavalyi évadra, ami a manipulációról szólt, de igazából nem ennek a kapcsán, hanem játszmákról és játszmázásról fogunk beszélgetni Dorozsmai Viki Mindhackerrel, viselkedési elemző, viselkedési tervezővel. Nagy szeretettel köszöntelek itt.
Köszönöm, én is köszönöm a hallgatókat.
Játszma. Mitől, mikortól játszma valami, mit mondanál? Emberek közötti játszmákról beszélünk.
Szuper kérdés. Azt hiszem, hogy ez az első, amit érdemes tisztáznunk, magát a játszmának a fogalmát, mert én azt gondolom, hogy nagyon sokan negatívan címkézik ezt a fogalmat, hogy játszma. Holott ez nem az.
Ez
csak játszma. Egy sima, egyszerű viselkedési mintázat, viselkedési és kommunikációs mintázat, amit hozunk magunkkal. És azért használjuk, mert működik. Viszont sok esetben ez egy ilyen érzelmi feszültséget okoz bennünk, zavar, amiben vagyunk, vagy nem találunk megoldásokat az adott szituációra, és úgy érezzük, hogy mi ebbe valahogy bevonódunk, és nem tudunk kijönni ebből a szituációból, az például már egy játszma.
És miért tapadhatott hozzá akkor ennyire negatív kontextus? Ugye a manipulációról szólt egy tavalyi évad, és ott is ugye mindig előjött, hogy ez egy negatív dolognak van elkönyvelve, miközben nem feltétlenül az, miért tapadt ehhez a játszmához, játszmázáshoz egy egyértelműen negatív felhang.
Azt gondolom, hogy egyértelműen a manipuláció miatt.
Tehát, na tessék.
Azt feltételezzük, hogy aki játszmázik, azt szándékosan teszi. És azzal a célzattal, hogy minket valamilyen formában irányítson vagy kontrolláljon. De hogy mivel ez egy tanult viselkedési mintázat, sőt, ami nagyon fontos, hogy tudat alatti, ezért aki játszmázik, az sokszor nem is veszi észre, hogy játszmázik, viszont maga a felhang, az érzés, az egy negatív, ami ehhez a szóhoz kötődik.
Hát meg azért ugye sokszor a játszmázás az saját magunk számára egy káros tevékenység. Tehát mindig ilyen játszmákba keveredem, az nem egy pozitív megjegyzés, nem is azt jelenti, hogy mindig valamilyen módon tudatosan vagy tudatalat játszmázom, hanem hogy mindig olyan szituációba kerülök bele, amiből aztán nem jövök ki jól.
Igen, ez lehet az egyénnek a megélése, hiszen egy tanult forgatókönyvet fog futtatni, ami számára nem biztos, hogy hasznos, és nem szolgál megoldással. Tehát beleragad ebbe a játszmába, ez párkapcsolati játszma a munkahelyen jöhet létre, de baráti kapcsolatokban is, és ott marad, nincs megoldás, beleragadok, nem tudok kilépni. Azért nem, mert nincsen megoldó eszközöm rá.
Akkor, ha megoldó eszköz kell rá, akkor mégiscsak egy olyasmi dologról beszélünk, ami evolúciós szempontból, itt visszanyúlnék azért, ez egy biztos egy evolúciós dolog, hiszen valamilyen előnyt kell, hogy hordozzon a játszmázás, amiből hangsúlyozod most már több egyszer, hogy amiből nem tudunk kikerülni, tehát hogy mégiscsak valami megoldó képlet kell ennek elkerülésére vagy feloldására.
Ez így van, ez így van. Ha visszamegyünk a barlang lakókorunkba, akkor alapvetően az emberi faj egy préda állat. Igen, de ha onnan nézzük, hogy az egyednek az fog biztonságot adni, hogy egy csoportban tud létezni, akkor az elsődleges és legfontosabb szempont, hogy én a csoportba tudjak integrálódni, és a csoport megadja nekem a védelmet. Ehhez bizonyos forgatókönyveket, viselkedési mintázatokat kell követnem, és így alakul ki az a játszma, ami valamilyen formában biztonságot fog nekem adni. Viszont, ha az egyénnek a lehetőségeit nézem, és ugye most már nem fenyeget minket az a veszély, ami akkor ott az őskorban fenyegetett minket, tehát túlélünk egyedül is, így az egyén szempontjából ez a forgatókönyv nem mindig előnyös. És ilyenkor érezzük azt a diszonanciát, hogy ó, van itt egy ilyen társadalmi elvárás, nekem most úgy kéne reagálnom, hogy, vagy van bennem egy ilyen belső érzés, de ez ellenben, vagy szemben áll azzal, vagy ellentétben áll azzal, amit én valójában tennék. És ha erre van megoldó kulcsom, tudom kommunikálni, hogy mi az én saját elképzelésem, mit gondolok helyesnek, jónak saját magammal kapcsolatban, akkor ki tudok szállni ebből a játszmából. De valóban igaz, amit mondasz, ennek az egésznek a kialakulása az egy ilyen evolúciós előny volt, és a túlélés szolgálta.
Hát ha más nem is veszünk, de mondjuk azt, hogy egy egyedet a szülei ellássanak, amikor még védtelen, és még abszolút préda, akkor önmagában már az erre való felbújtás, vagy felhívás, magatartás, az ezt szolgálja, és ha úgy tetszik, akkor ez játszma.
Abszolút. Ugye nagyon sokszor kapom meg kérdésként, hogy aki játszmázik, az rossz, az gonosz? És nem, hát az egész pici gyerek is idézőjelben játszmázik, hiszen tudatalatt fut, van egy ilyen működési forgatókönyv. Tudom azt, hogyha én most így erőteljes érzelmi hatást váltok ki, tehát hisztizek, akkor anya majd reagálni fog erre valamit, és mondjuk elérem azt, amit szeretnék, vagy nem, de ez egyébként egy játszma.
Hát vagy ha csak eszembe jut egy másik, amikor összetörök valamit, és én kezdek el sírni, akkor jobb esetben engem vigasztalnak meg, és nem kapok ki.
Hiszen akkor jön majd anya, vagy a szülő a megmentőként, és én lehetek áldozat ugye a játszma szituációkban a dráma háromszög szerepei közül. És igen, tehát hogy ezt azért használjuk, mert borzasztó jól működött, és vannak helyzetek, amikor működik, sőt, tovább megyek. Vannak olyan szituációk, amikből a mai napig nem tud az ember kilépni, még akkor sem, hogyha egyébként ismeri ezt a forgatókönyvet.
Hoztál, de csak említés szintjén élethelyzeteket, ugye munkahely, párkapcsolat, magánélet, egyebek, társas élet. Nézzünk egy-két olyan szituációt, vagy egy-két olyan elképzelt sablont akár, még jobb, hogyha konkrét szituációt nézünk, amikor azt lehet mondani, hogy na, itt ez most megjelent, és itt játszmában vannak emberek.
Hát az egyik ilyen szerintem klasszikus, ez a mi van, semmi. Ez szerintem mindenki ismeri.
Hajaj.
És itt ez a semmi az, ami így beszippantja a két résztvevőt ebbe a játszmás szituációba, mert hogy nem vezet a tényleges megoldáshoz. És itt arra az esetre gondolok, amikor valakinek tényleg van egy megoldásra vagy feloldásra váró érzelmi helyzete, valamivel vagy nem elégedett, vagy van egy problémája, viszont amikor megkérdezi tőle a partnere, vagy a másik fél, hogy miben van, akkor arra azt válaszolja, hogy semmi. És átdobja a labdát, hogy gyere, ments meg engem, találd ki, hogy én mit gondolok, igen, és ha nem találod, és akkor itt bejön a ha és az elvárás, ami gyakran jelen van egy párkapcsolatban, ha nem találod ki, és itt jön már egy játszma, mert akkor te nem is szeretsz engem, akkor én már nem is vagyok annyira fontos, és közben ez az egész egy elvárás, amit nagyon szépen fel lehetne oldani egy asszertív kommunikációval, hogy elmondom, miben vagyok, elmondom, hogy mi az, ami számomra nehéz, vagy mit gondolok, mivel nem voltam elégedett, mit szeretnék máshogy. Vagy ha tényleg semmi, akkor az azt jelenti, hogy én most itt jól el vagyok a világomban, láblógázok, nézem a bárányfelhőket, és örülök magamnak, mert ilyen szituáció is lehet.
De hát akkor azt úgy is lehet mondani, hogy nincs semmi bajom, tök jól el vagyok, köszi.
Így is lehet mondani,
nem,
igen.
Nem pedig az, hogy semmi.
De szerintem a nincs semmi bajom.
Az már nem jó.
De már az is ott van benne, hogy lehet, hogy erre a másik hogy fog reagálni. Ugye itt, amikor kifejezem azt, hogy nincs semmi bajom, akkor is ott már át tudok egy ilyen negatív töltetű szót dobni, amire reagálhat a másik úgy, hogy hát nem is mondtam, hogy bajod van, és már is ugyanúgy ott vagyunk.
Vagy a játszmában. És mi azt hittem, hogy oda is ki fogod futtatni, vagy részben oda futtatod ki ezt a mi van semmi kérdést, hogy tudja az ember maga, hogy mi van vele. Ugye miben van, ezt mondtad, miben vagyunk, nem biztos, hogy tudja azt mindig mindenki magáról.
Igen, ez pontosan így van. Az, hogy ismerjük önmagunkat, hogy rálátunk a saját érzéseinkre, hogy van eszközünk arra, hogy ezt ki is tudjuk fejezni a partnerünk irányába, az egy következő szint, az egy bizonyos már önreflexiós szint. Amikor tudom, hogy adott esetben arra is eszközöm van, hogy ki tudom fejezni, hogy most nekem mivel van gondom, vagy mi az, amin szeretnék változtatni, vagy mi az, ami nekem nehézséget jelent. Hogyha erre nincsen eszközöm, akkor fogok a jól ismert forgatókönyvhez nyúlni, amit tanultam gyerekkorban.
Rossz kedvem van, és oldjátok meg.
Pontosan. És elvárom a másiktól, hogy megoldja, meg elvárom a környezetemtől, tehát kívülről várom a megoldást, ahelyett, hogy tennék magamért. És itt jön be egyébként az, hogy mert felelősséget vállalni nehéz. Várom, hogy valaki megoldja helyettem. Nem mondom azt, hogy ebben meg ebben vagyok, és ezt is ezt szeretném, hogy nagyon keveset aludtam, ezért a mai nap nekem nehéz, és jól esik, hogyha csendbe tudok maradni. Vagy csend vesz engem körül, vagy zavarnak a zajok. Zavar, hogy hozzám most beszélnek, mert túl sok az információ. Nekem ez most nehéz. Inkább azt mondom, hogy jó, hát látod, hogy miben vagyok. Most ez ilyen. Vagy
ezek
tovább megyek.
Ezek jó mondatok, ezek erős mondatok, vagy Viki, amiket idézel.
Igen, vagy tovább megyek, csak üldögélek is, és várom, hogy valaki rájöjjön a testbeszédemből, hogy én most valami negatív érzéssel küzdök.
Miközben az ember párja másik hátából is meg tudja állapítani, hogy miben van, vagy miben nincs, vagy komfortos.
Ez egyébként nagyon érdekes, mert igen, van egy ilyen kapcsolódó kommunikáció, és valóban jó esetben meg tudja állapítani, viszont nem elvárható. Tehát a gondolatolvasás az nem a párkapcsolat sajátja, sőt, tehát nem feladata senkinek kitalálni az én gondolatomat. Azért tanultam megbeszélni, hogy tudjam ezt kommunikálni.
Na most akkor erre visszakérdezek, mert ez megütötte a fülemet, noha én mondtam, de tőled tudom, viselkedés tervező vagy. Na, tehát akkor végeredményben is lehet ezt formálni. Mesélj
erről. Az emberi érzelmi intelligencia az fejleszthető. Az pontosan azzal az ismeretanyaggal, amikor rálátok, tehát eszközt kapok arra, hogy az én korábbi mintáimat dolgozzak, és felülírjam, és újra keretezzem, ez fejleszthető. Ez természetesen nem megy önmagától. Tehát kellenek az eszközök. Kell, hogy legyen a háttérben egy olyan kognitív tudás, hogy igen, most ez történik velem, ez például egy játszmás szituáció, ezekben én jellemzően így szoktam kommunikálni, ezeket a jellemző szerepeket töltöm be, és hogyha erre rálátok, hogy én, hát nem tudom, mondjuk egy ilyen tipikus feszült helyzetben én jellemzően egy ilyen áldozati szerepbe rakom önmagamat.
Hogy ez a működésem, aha, amikor ilyen helyzetbe kerülök.
Uh-huh. És akkor ennek megvannak a jellemző mondatai, pont ez a, mert én sosem számítok, nem is vagyok annyira fontos, jól van, rendben, csinál csak nyugodtan, hát tudom, én
biztos
nem.
Biztos, te tudod jobban.
Igen, akkor rá tudok látni arra, hogy milyen más mondattal lehetne ezt kifejezni, és amint az egyén elkezdi gyakorolni, hogy az emberi agy sajátja az, hogy tapasztalattal tanul. Éppen ezért futnak tudatalatta játszmák, mert hogy mintákat kaptunk gyerekként, viselkedési mintákat, és akkor, amikor ezekre felnőttként rá tudunk nézni, és újat tudunk behozni, és elkezdjük gyakorolni, akkor felülírodnak ezek a korábbi minták. És előbb-utóbb automatikussá válnak, sőt, el lehet jutni egy olyan szintre, hogy nehezünkre esik egy játszmás kommunikáció, egy nem asszertív kommunikáció.
Azon gondolkodom közben, hogy a játszmáim vannak, de jól működnek, akkor ugye ezzel visszaélésszerűen lehet használni. Tehát ha én ilyenkor mindig kapok valami ajándékot, most maradjunk ilyen gyerekes témánál, vagy ilyenkor mindig engem vigasztalnak meg, akkor ezek szerint ez működik. Akkor most ezt bekapcsolom. És akkor lehet, hogy már nem is tudat alatt csinálom, hanem azt mondom, hogy na hát ez beválik, akkor ez működik.
Az én szakmai tapasztalatom az, hogy nagyon ritkán tudatos a manipuláció. Vannak területek az életben, például egy marketing, vagy a sales, vagy a meggyőzés technikák, azok egyébként pontosan erre építenek, azokra a viselkedésre.
Azt hiszem, az aranyását fogom mondani, bár abban maradtunk, hogy a podcast verzióban fogunk majd erre kitérni, de térjünk is majd ott ki. Tehát marketing,
igen,
maradjunk a marketingnél.
Aha. Vannak olyan kommunikációs technikák, amik erre építenek, viszont ha valaki ezt tudatosan használja, és akkor már ugye manipulációról beszélhetünk, hát azért az egy következő szint. Nagyon sokszor inkább csak az eredményt ismerjük, elmentjük az eredményt, hogy oké, én ezt így csinálom, ennek ez lesz az eredmény, és ezt folytatom folyamatosan a kommunikációmban, vagy az életemben, vagy a kapcsolataimban.
Ezek definíció szerint társas helyzetekben vannak, vagy lehet azt mondani, hogy van, amikor az ember saját magával játszmázik magát, egy picit így megvezeti, becsapja, játszmában van?
Elképesztően jó kérdés, mert ugye a játszma alapja elméletileg az interakció, tehát, hogy valamilyen kapcsolódásom legyen, viszont van egy belső hang, és fut bennünk egyfajta a belső kommunikáció. És ott lehet egy kritikus szülőjén, sőt, jelen is van az a fajta mondjuk kritikus szülőjén, aki mindig rám szól, hogy jaj, baj lesz, nézd meg a kockázatot, ne vágj bele, úgy sem fog sikerülni. Tehát tulajdonképpen
elnyomja az ambíciót.
Saját magunkkal is egyfajta játszmában tudunk lenni. Ezért is fontos az önismeret. Nagyon fontos, hogy ismerjük a személyiségünket, hogy ki tudjuk mondani ezeket a belső hangjainkat. Ez a belső családunk egyébként.
És vissza tudjunk szólni, ugye?
Igen,
most nem neked osztottam lapot.
Hát egyébként a viselkedés tervezésnek éppen ez az egyik létfontosságú vagy kulcsfontosságú eleme, hogy rálássak, vissza tudjak szólni, és különböző technikákkal azt a hangot el tudjam csendesíteni magamban. Mert ugye azt valahonnan én behoztam a személyiségembe.
Mik ezek a, és utána elmegyünk egy rövid szünetre, de ezt még meg szerettem volna kérdezni, én állapotok nálad olvastam, gondolom, hogy ez a témakörhöz, tehát a miben vagyokhoz tartozik. Mi az, hogy én állapot, mit értünk alatta?
Alapvetően háromféle én állapotot különböztetünk meg. Mind a három én állapot jelen van mindenkiben. Egyik sem jó vagy rossz, csak nem mindegy, hogy honnan kommunikálok. Ez a háromféle én állapot a gyermeki én, most leegyszerűsítve a gyermeki én, van egy szülői, akár kritikus, akár egy gondoskodói szülői én állapot, és van a felnőtt én állapot. Én ezt a felnőtt én állapotot és az ebből való kommunikációt szoktam női és férfi én állapotnak hívni. Minden más az inkább egy, vagy a kisfiú és a kislány, illetve pont azért, hogy egyszerű legyen érteni, az anya és az apa.
Tehát ezek nemi szerepekhez kötöd a te megközelésedben, vagy
inkább nem? A szerepekhez, tehát az, amit képvisel az adott én állapot. Ugye, hogyha anyaként, egy anyai szerepben lehetek gondoskodó, és akkor a figyelmemmel, a szeretetemmel fordulok a gyerekhez, de én irányítok, adom a kontrollt, mert hát gyerekről van szó, akivel kommunikálok. Vagy pedig kritikus szülőként, vagy kritikus anyaként jellemzem, minősítem azt a tevékenységet, ami éppen történik, és ez jelen van a párkapcsolatokban. És ez az a működés, ami nagyon meg tudja borítani a párkapcsolati dinamikát, mert hogyha a nő egy kritikus szülői én állapotban kommunikál a párjával, akkor sokszor megjelenik az elvárás, vagy ami így hangzik mondjuk egy hétköznapi szituációban, hogy már megint késtél? Hol voltál? És ez egy kritikus szülői én, aminek, vagy én állapotból való kommunikáció, és nem fejezi ki azt, ami valójában az egyénben fut, hogy aggódtam, érted? Nem volt információm.
És a másik fél meg visszamegy gyerekbe, és azt mondja, az iskolába.
Vagy tényleg az iskolába volt, mert gyerek, de egyébként ez nagyon jellemző, hogy, és ez az, ami meg tudja borítani a párkapcsolatokat is, de egyébként minden más dinamikát. Nagyon érdemes ránézni mondjuk a saját családunkra, hogy ezek hogyan jelennek meg, hogy ki hogyan, milyen formában kommunikál. Érdekes eredmények születnek.
Vissza fogunk erre már is térni. Most elmegyünk egy rövid szünetre. Norozsmai Viki a vendégem, mindhacker, viselkedés elemző és tervező. Azonnal jövünk vissza.